Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van, illetve nem a stúdióban, hanem a telefonnál itt van György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Azért nem a stúdióban, hanem a telefonnál, mert a koronavírus járvány miatt mi is a szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm szépen, hogy elfogadta így is a beszélgetést. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
A miniszterelnök azt mondta, hogy minden idők valaha volt legnagyobb gazdaság élénkítő akciótervére készül a kormány. Milyen eszközei vannak egy kormánynak egy olyan helyzetben, amit még egyszer sem tapasztaltunk meg?
Minden eszköze megvan erre, ami eddig is megvolt, csak legfeljebb nem volt rá szükség, és ezért tapasztalat sincs nagyon a világban. És vannak bizonyos korlátozó feltételek, amit a nemzetközi, úgy tetszik, gazdaság filozófiai értelmezési tartomány jelent, ez a neoliberális megközelítés, ami egyébként nagyon megnehezíti a helyzetünket, ami ellen 10 éve küzdünk, ha úgy tetszik, 10 éve szakítottunk az a neoliberális megközelítéssel, hogy mindent érdemes megvenni, ami külföldön olcsóbb, és semmit nem érdemes itthon gyártani, ami itthon adott esetben drágább. Mi azt mondtuk 10 éve, hogyha megnézzük Európán kívül, hogy milyen a világ, akkor azt látjuk, hogy mindenki arra törekszik, hogy ami kritikus fontosságú, legyen az élelmiszer, high-tech ipar, legyen az a védekezéshez, járványügyi védekezéshez kapcsolatos eszköz, orvostechnikai eszköz, azt le kell tudnia gyártani egy országnak. Úgyhogy nekünk most alapvetően 3 feladatunk van, és e köré csoportosítjuk az eszközeinket. Ez a 3 feladat az, hogy biztosítsuk a koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközöket, felszereléseket, a másik, hogy megvédjük a munkahelyeket, és a harmadik, amit ön is említett, hogy indítsuk újra a gazdaságot, és azért jelentünk be egy gazdaságérénkítő, vagy a magyar ország valaha volt legnagyobb gazdaságérénkítő akciótervét, hogy megvédjük a munkahelyeket, és újra indítsuk a gazdaságot. Mondhatja azt, hogy nem pontosan válaszoltam a kérdésére, de végig mehetünk azokon az eszközökön, amelyeket ebben a védekezésben és gazdasági irányításban használunk.
Maradnék egy pillanatra az első feladatnál. Biztosítani a védekező eszközöket. Minden állam megpróbálja most biztosítani a védekező eszközöket, és úgy tűnik, hogy ezekből, mintha az egész világon kevés lenne, és mindenki erre a kevésre küzd. Hogy állunk ebben?
Mi ebben viszonylag jól állunk. A keleti nyitás is erről szólt, és ezért volt olyan fontos a keleti nyitás politikája, mert ezzel egy olyan partneri, baráti kapcsolatot alakítottunk ki a keleti országokkal, Kelet-Ázsiával és Kínával, hogy lehetőségünk van arra, hogy partnerként minél több árut tudjunk beszerezni, például légi hitszerződést kötöttünk Kínával, legjobb tudásom szerint csak Magyarországnak van légi hitszerződése Kínával, ami arra tesz bennünket alkalmassá, hogy minden további engedély nélkül tudjunk árufuvart indítani Kínából Magyarországra. Ennek az első fontos mozzanata volt március 24-én, múlt héten kedden, hogy megérkezett 70 tonnányi áru, és azóta 100 tonnányi áru érkezett, mégis több 100 tonna áru fog megérkezni az előttünk álló napokban Kínából. Tehát ez az egyik, most mindenki azért küzd, hogy amiért az európai ipar leépült, ezért mindenki azért küzd, hogy azokhoz az eszközökhöz hozzájusson, amihez most igazából csak Kínából és a keleti országokból lehet hozzájutni. Ez az egyik. A másik, ezzel párhuzamosan azon dolgozunk, hogy a védekezéshez szükséges magyar kapacitásokat felépítjük. Fertőtlenítő szerből 2-3 hét leforgása alatt önállóvá váltunk, egészen az alapanyaggyártástól a fertőtlenítőszer legyártásáig, az etanol gyártástól, amit az egészségipar használ nagy mennyiségben, egészen odáig, hogy a Mólugi átalakította a szélvédő folyadék mosógyártó sorát fertőtlenítőszer gyártásra, majd nagy cégek, akik egyébként is ezzel foglalkoznak, hogy fertőtlenítőszereket gyártsanak, kozmetikumokat gyártsanak, átállították a kapacitásaikat teljes egészében fertőtlenítőszer gyártásra. Ilyen például a Florin ZRT, amely 37,5 ezer literről 100 000 literre növelte a kapacitását. És most azon vagyunk, körülbelül 3-4 hét kell még ahhoz, hogy a magyarországi 3D nyomtatás kapacitásokat felhasználva FFP2 face szájmaszkokat gyártsunk, FFP2, FFP3 szájmaszkokat gyártsunk. Beindítottuk Magyarországon a textil alapanyaggyártást, és innentől kezdve szájmaszkok gyártására, lakossági szájmaszkok gyártására is alkalmasak leszünk. Megnyitottuk a kutatásfejlesztési kapacitásokat is, tehát egy csomó mindenre lehetőséget biztosít és felhatalmazást ad számunkra a válság. Nagyon fontos, mert mi ezt a gazdaságpolitikát képviseljük már 10 éve, csak nagyon nagy ellenszélben kellett ezt képviselnünk az Európai Unióban. Én amikor a versenyképességi tanácsüléseken elmondtam miniszter és államtitkár kollégáimnak, más Európai Uniós országok miniszter és államtitkár kollégáinak, hogy a protekcionizmust lehet, hogy ők szitokszóként használják, de akkor ne protekcionizmusnak hívjuk azt, hogyha vannak magas szintű az életminőséget, a környezet védelmét, a munkahelyek védelmét, a fogyasztók védelmét szolgáló Európai Uniós szabályok, amelyek megdrágítják az ipari termelést Európában. Ezt valahogy meg kell védenünk az Európán kívüli iparral szemben, ahol nincsenek ilyen életminőséget védő szabályok, és ezért olcsóban tudnak termelni. Ha ezt nem hívhatjuk protekcionizmusnak, akkor hívjuk patriotizmusnak, de akkor is építsük fel azokat a kritikus infrastruktúráinkat, és vigyázzunk rájuk, amelyek ahhoz kellenek, hogy például egy ilyen járványügyi helyzetben Európa tudjon reagálni erre a helyzetre. Mert most mi történik? Az történik, hogy az Európai Unió nem látja ezt a feladatát, hogy koordinálja a védekezéshez szükséges eszközöket, mindenki nemzetállami hatáskörben próbálja megtenni a tőle telhetőt, és természetesen a nagyobb országok, a gazdaságilag erősebb országok ebből a szempontból kedvezőbb helyzetben vannak, valamint azok az országok, és ezek lényegében azonosak azokkal az országokkal, akik a legerősebbek és a legnagyobbak, akik önnellátók tudtak maradni a védekezéshez szükséges eszközökből, és nem szolgáltatták ki őket úgy, a gazdaságpolitikusaik a 90-es években, vagy úgy a gazdaságpolitikusaik, ahogy bennünket a gazdaságpolitikusaink a 90-es években.
Jól értem, hogy most ezt a helyzetet bizonyítéknak látják arra, hogy akkor is fenn kell tartanunk ezeket a vészhelyzeti kapacitásokat, amikor békeidő van, és egyébként nincs rájuk szükség? Nem csinálnak semmit? Következésképpen drágábbak?
Nem drágább. Tehát az a helyzet, hogy ha azt mondom, hogy lehet, hogy az egységköltsége egy magyar eszköznek valamivel drágább, mint a más országból behozott diák, nem akarok származási helyet meghatározni, de lehet, hogy abból a külföldről behozottból, vannak ilyen példák egyébként, fajlagosan többre van szükség, mert a minősége nem olyan jó. Ez az egyik. A másik, hogyha valamivel drágább is, legyen az 10-20-30-40%-kal legyen drágább a magyar, hogyha a magyar adófizetők pénzén én magyar terméket veszek, az a hozzáadott érték az Magyarországon keletkezik. Azután Magyarországon fizetnek adót, Magyarországon adnak embereknek munkát, azok az emberek többnyire munkavállalók azok, és a családjaik többnyire Magyarországon költik el ezt a pénzt. Innentől kezdve ez nem drágább, az a probléma, hogy ezt magyarázni kell nem önnek, hanem általában azoknak, akikkel világértelmezési vitában vagyunk ebben a kérdésben.
A második pontként említette a munkahelyek, és nyilvánvalóan a munkavállalók védelmét is, mert ha nincs jövedelmük, akkor nagyon rövid idő alatt megtakarítás hiányában nehéz helyzetbe kerülnek. Mit tud tenni, értük, ebben a helyzetben egy állam, amelyik nem minden munkavállalónak a munkaadója?
Messzebbről fogom elkezdeni, és jól mondta, hogy itt nem a munkahelyeket, hanem a munkavállalókat védjük meg, vagy azt a munkát védjük meg, mert azt mondjuk, hogyha munka van, akkor minden van. Egyelőre, amit megtettünk, az az, hogy a gazdasági szereplőknél hagytunk pénzt, ami mozgásteret biztosít számukra arra, hogy megvédjék, megőrizzék a munkavállalóikat. A tőke és hitelmoratórium, mint ahogyan a hallgatók is tudják, ebben az évben 3000 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál. Engem számos vállalkozó ismerősöm fölhívott a turizmus vendéglátás szektorból, hogy ez számukra 3-4 hónapos mozgásteret jelentett. Tehát ők 3-4 hónapig tartják a munkavállalóikat, és azt az időt, amit nem tudnak effektív munkavégzéssel tölteni, azt képzésre fordítják. Tehát nagyon büszkék vagyunk, és elismerésünket fejezzük ki a munkáltatóinknak és a munkavállalóinknak, hogy keresik az együttműködés lehetőségét, akár belemennek egy átmeneti fizetéscsökkenésbe is, de ez mindenképpen az ő kettejük alkuja, kettőjük alkúja, hogy ez így történik, és hogy azt az időt, ami most felszabadul, azt képzésre fordítják, modernizációra, technológiaváltásra, technológiai fejlesztésre, kapacitásaik megújítására használják. Hozzánk elsősorban ilyen visszajelzések csatornázódnak be, de nem csak személyesen, hanem egyelőre a statisztikánkból is ezt látjuk. Március 2-án egyébként a térségben elsőként, úgy értem a térséget, hogy a régiónkban, a kelet-közép-európai régióban elsőként ültünk le a vállalkozásokat képviselő kamarákkal, hogy tájékozódjunk a helyzetről, és akkor megállapodtunk abban, hogy elkezdjük monitorozni a gazdaság szereplőinek a hangulatát, problémáit, azokat a kihívásokat, amelyekkel ők szembesülnek, hogy pontosan tudjuk azt, hogy hol tartunk, és ezért tudtunk gyorsan a munkahelyek védelmét szolgáló intézkedéseket hozni.
Látnak egyáltalán olyan foglalkozási csoportot vagy ágazatot, ahová nem hullámzik el ez a helyzet?
Ha én most ilyet említenék, akkor lehet, hogy annak a foglalkozási csoportnak a képviselői azt mondanák, hogy ez nem így van. De azért, hogyha megnézzük, akkor az építőipar az viszonylag jól teljesít. Ha megnézzük, akkor az építőipari kapacitások nem álltak le, hanem ugyanúgy mennek. Volt ott egy kis félelem azzal kapcsolatban, hogy a járvány terjedése az a munkavégzést nehezíti, de amióta ők is az egészségügyi protokollnak, a járványügyi protokollnak megfelelően tudnak működni, az ezzel kapcsolatos félelem is elhárult, és az iparág néhány fontosabb szereplőjével egyeztetve az látszik, hogy az építőipar működik, és ez nagyon fontos, hogy működjön. Ott egy másik szektor a kiskereskedelem, ott még a karácsonyán is nagyon forgalom volt az elején, nyilván ez ki fog simulni, és ki fog egyenlítődni idővel, de ott még extra munkavállalókra is szükség volt ebben az időszakban. A munkahelyi statisztikából pedig úgy látjuk, hogy azért még nem indultak el a csoportos leépítések, és nagyon bízunk abban, hogy nem is fognak, hiszen hamarosan a valaha volt legnagyobb gazdaságélénkítő akcióval jelentkezünk, jövő héten ezzel jelentkezünk, amivel további lehetőségeket biztosítunk a magyar gazdaság szereplőinek arra, hogy megőrizzék a kapacitásaikat, továbbfejleszték a kapacitásaikat, és amikor újra kell indulni, akkor akár még termelékenyebben és hatékonyabban tudjanak újraindulni.
Most hogy látják, ez a gazdaságélénkítő akcióterv milyen pontjain fogja stimulálni a gazdaságot?
Egyrészt beszélünk egy nagyobb olyan pénzügyi segítségnyújtásról. Próbálok úgy beszélni, hogy azért tiszteletben kell tartanunk, hogy erről még döntés nem született, tehát az előkészítés fázisában vagyunk, de az biztos, hogy lesz egy olyan pénzügyi segítségnyújtás, hogy a vállalkozások maguk tudjanak dönteni arról, hogy megéri-e nekik fölvenni a hitelt arra, hogy megtartsák a munkavállalóikat, hogy a válság miatt beragadt készleteiket finanszírozzák. Ebben mi államilag támogatott hitelekkel fogjuk őket segíteni. A másik, hogy ha ők most továbbképzésben gondolkodnak, akkor mi segíteni fog nekik abban, hogy megtalálják azokat az ingyenes, vagy akár valamibe kerülő, de nem nagyon drága továbbképzési lehetőségeket, amelyekkel a munkavállalóikat tovább tudják képezni. A harmadik, hogy bármennyire is csúnyán hangzik, egy ilyen válság lehetőség is arra, hogy struktúrát váltson a gazdaság. Ezért olyan képzéseket fogunk támogatni, amelyek a magyar gazdaság struktúra váltását, vagy szintlépését segítik. Egyelőre nem mondok példát, de az biztos, hogy ilyen képzést fogunk indítani, és ilyen képzéseknek az elvégzését fogjuk támogatni azok számára, akik ebben fantáziát látnak, és vállalják azt a kockázatot, hogy ők akár életmódot és munkakört váltanak. Ezen kívül pedig arra fogjuk ösztönözni a munkáltatókat, hogy tartsák meg a munkavállalóikat, és azt a tevékenységet, amit eddig saját erőből elvégeztek. Elvégeztek a hitel és tőkemoratóriumot a lehetőségekből, elvégeztek az adó és járulékkönnyítésekből, azt további eszközökkel fogjuk kiegészíteni annak érdekében, hogy ők meg tudják tartani a munkavállalóikat. És ezen párhuzamosan pedig olyan támogatási konstrukciókat fogunk kialakítani, amelyek meg abban segítik őket, hogy ha megtartották a munkavállalóikat, akkor ahhoz kapnak majd forrást, hogy high-techebb módon, zöldebb, energiahatékonyabb, környezetbarátabb, hatékonyabb, termelékenyebb módon tudjanak működni, és digitalizáltabban.
Kapcsolnak-e valamilyen teljesítmény elvárást mindezekhez a könnyítésekhez, ami hozzáállás a kormánynak eddig jellemzője volt? De most egy válsághelyzet van.
Hát a legfontosabb teljesítmény elvárás, hogy megőrizzék a munkavállalóikat, megőrizzék a dolgozóikat, és azt az összerendezett tudást, amit fölépítettek az elmúlt 10 évben. Magyarországon azért az elmúlt 10 évben több mint 850 ezerrel több munkahely van, tehát 850 ezernél több munkahely jött létre. És szeretnénk megőrizni ezt a nagyon magas foglalkoztatási szintet, és ahhoz szeretnénk őket hozzásegíteni, hogy ez egyébként is önerejükből folytatott termelékenység, hatékonyság növelő tevékenységet a magunk eszközeivel támogatni tudjuk. De a legfontosabb teljesítmény elvárás a számunkra most az, hogy a magyaroknak megmaradjon a munkája. Ez egy olyan teljesítmény egyébként a vállalkozások részéről, amit mi nagyon nagyra tartunk, és ezt elismerjük. Tehát aki ezt megteszi, az utána fog kapni ezért olyan fejlesztési forrásokat, vagy folyamodhat olyan fejlesztési forrásokért, amelyek elnyerésénél előnyben fogjuk részesíteni azokat, akik megtartották a munkavállalóit.
Az életképes vállalkozások nyilvánvalóan egy piacra dolgoznak, ahonnan profitot képesek termelni. Ki tudja ma megmondani, hogy milyenek lesznek a piacok egy hét, két hét, három hónap múlva?
Folyamatosan monitorozzuk mi is a jövőt, és figyeljük az elemzőházaknak az elemzéseit, és itt ugye többféle elképzelés van arról, hogy hogyan tud magához térni a gazdaság. Hogy V alakú lesz ez a válság, hogy U alakú lesz ez a válság, vagy L alakú lesz ez a válság. Most egyelőre még az elemzők többsége a V alakú válság mellett teszi le a garast, a voksát, ami azt jelenti, hogy most generált a járvány egy mesterséges helyzetet, egy mesterséges kereslethiányt, majd azzal párhuzamosan egy mesterséges kínálathiányt, kereslethiányt, mert az emberek kénytelenek otthon maradni, vagy éppen a várakozásaik úgy alakultak, bizonytalanná váltak, és ezért bizonyos fogyasztást elhalasztanak. Generál egy bizonyos kínálathiányt, mert a vendéglátóipari egységeknek, a szállodáknak be kellett zárniuk, bizonyos üzleteknek, ahol a kontakt nem elkerülhető, vagy be kellett zárniuk, vagy óvatosságból bezártak, és mi azt látjuk, hogyha ezeken a szabályokon, veszélyhelyzeti szabályokon tudunk enyhíteni, akkor akár még V alakban is magához térhet a gazdaság. Ha nem, akkor pedig U alakú újra indulásról beszélünk, ami azt jelenti, a kettő között az a különbség, hogy a V alakúnál van most egy valamekkora visszaesés, és ahogyan újra felszabadítjuk a hatósági szabályok alól a gazdaságot, akkor az fölpattan, és mindazt a növekedést és prosperitást, amit elveszítettünk azért, gazdasági prosperitást, amit elveszítettünk azért, mert szabályoztuk a gazdaságot, azt visszanyerjük az utána következő időszakban, az U alakú megközelítés pedig azt mondja, hogy amit itt most elveszítettünk, azt elveszítettük, de szerencsére megnyertük azt, hogy a magyarok egészségesek maradtak, és az egészségügyi ellátórendszerünk képessé vált azon betegek ellátására, akik megbetegedtek, és ez azt az árat bőven megérte, hogy ebben az időszakban vissza kellett fognunk magunkat. És a harmadik válságkínálási forgatókönyv, ami egyelőre kevesen szavaznak, kevés elemzőház mondja azt, hogy L alakú lesz, vagyis nagyon elnyújtott lesz, és a bizalmi válság az bizony egy jelentős keresletkiesést fog generálni, ami pedig a kínálati oldalra is hatással lesz. Mi azért reménykedünk, hogy valahol a V és az U között vagyunk, és tudjuk a magyar gazdaság várakozásait, kiállításait a gazdaság élénkítő akciótervel a V irányba terelni.
Mi most a munkamegosztás a független jegybank és a kormány között? A kormány a jegybank legutóbbi javaslatait éppen megfogadta.
Az nagyon szerencsés, hogy van egy jegybanki függetlenséget szavatoló törvény, de az is nagyon szerencsés, hogy Magyarországon a jegybank az úgy értelmezi a szerepét, mint amelynek a feladata az árstabilitás fenntartás, és emellett pedig a gazdaságpolitika támogatása, a munkahelyteremtés támogatása és a növekedés támogatása. És ez egy nagyon szerencsés történelmi helyzet, hogy a jegybank függetlensége megvan, de ezzel párhuzamosan megvan egy nagyon prosperáló és egymás kölcsönösen inspiráló együttműködés. Én azt gondolom, hogy a jegybank elsődleges feladata az, főleg egy ilyen mesterségesen kialakult válság kapcsán, hogy a gazdasági szereplők számára a likviditást, a megfelelő pénzellátást biztosítsa, és én úgy látom, hogy a jegybank erre képes is. Nekünk meg az a feladatunk, hogy az általa biztosított likviditásra olyan programokat alakítsunk ki, amelyek az alapvető céljainkat támogatják, a munkahelyek védelmét és a gazdaság minél gyorsabb újraindítását.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára van a telefonnál. Azért a telefonnál, mert a járvány miatt az Inforádióban is a szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.